Na tehát Belgium tippelem, hogy a Petőfi emlékéhez kapcsolódó programsorozat részeként voltál ott Brüsszelben.
Ez így van, de ez két külön túra volt, a kettő között eltelt egy hónap, viszont én tavaly már jártam egyszer Brüsszelben, és azért is gondolom úgy, hogyha most kicsit kevesebbet tudunk beszélni Belgiumról, az azért nem baj, mert alapvetően ez nekem most Brüsszelre szorítkozott az elmúlt két évben a belga élményem, mert hát Brüsszel egy főváros. Következésképpen mindent tömörít, ami a belga konyhában szép. Egyébként ott tudtam meg, hogy például ugye ez a flamand vallon ellentét, ez időről időre felszínre szökik, hogy most mégis Brüsszel milyen város, és alapvetően francia nyelvet hall az ember az utcán, tehát a vallont. Ugyanakkor valamikor Flandria fővárosa volt, ma már nem Flandria fővárosa, az Antwerpen, vagy vallon néven Anver, de hát most az ország fővárosa viszont. És azt mondták, hogy ez igazából egy elvallonosodott flamand város, és hogy még egy önálló nyelve is volt, amit úgy hívtak, hogy Brüsszelár, amit ma már alig-alig beszélnek. Ebből viszont az következik, hogy a belga nemzeti konyha minden szegmense felelhető itt.
Hát abszolút, sőt, mi több, ugye, hogyha valaki Brüsszelre gondol, akkor az a legviccesebb, amikor a főtér fele elkezdesz sétálni, és ezek a modern épületek, ami a beton és irodaépületek hirtelen átalakulnak, és egy ilyen pointillista festményre kezd hasonlítani, mert mindent ilyen icipici téglákból raktak ki az épületeket, az egész, a macskakő olyan, tehát ilyen fura idő utazás is, és közben pedig van egy ilyen nagyon érdekes, ilyen fura, disruptív valami, hogy különböző bevándorlóknak a gyermekei, vagy maguk a bevándorlók, azt kiabálják az emberre fél centiről, hogy Muscles in Brussels. És nem tudod eldönteni, hogy akkor most mi történik itt, hogy bemenjek egy arab étterembe, ami Muscles in Brussels-t kínál, mint a legautentikusabb valamit.
Ugye egyszer elhangzott egy olyan gonosz poén, hogy mi történne akkor, ha uniformizálódna Európa, mert hogy mi történne az olaszokkal a pizzájuk nélkül, a spanyolokkal a pájájuk nélkül, az angolokkal a sztékjük nélkül, és a németekkel a dönerjük nélkül. Tehát ugye a multikulti az megragadható valóban Brüsszelben is. Ezzel együtt nyilván én igyekeztem abba az irányba elmozdulni, hogy a hagyományos belga konyhát kövessem. Van ez a picike utcácska, ahol a Pisilő kislánya Janneke Pisz szobra található, ugye ezt talán 86-ban állították föl a egyenjogúság jegyébe. Pontosan azért, hogy ne csak kisfiú legyen, hanem kislány is legyen. És ez a kis utca, ahol áll ez a szobor, az egész utca egy hatalmas kocsma. De azt a szóval jobb értelmében mondom. Tehát ha az ember lánya vagy fia oda bemegy, akkor a következő fog történni. Lehet rendelni méteres sört, ilyen hosszú tálcán megérkezik 10x1 deci minta. Sárga, zöld, lila, minden létező sört fogunk ott találni. És emeletenként 30 sörcsapból lehet választani ezen a helyen. Na most nagyon nagy kihívás az emeletről elindulni le a pincéig. Én ezt tavaly is megkíséreltem, akkor a Momentán szintársulat tagjaival, most pedig két kiváló kollégámmal. A foglalkozás elérte célját, de teljesen nem sikerült.
De hogyha a hagyományos belga konyháról, vagy hagyományos belga sörökről, vagy mondjuk így nem is belga, mert ugye nagyon nagy a választék, de Brüsszelben felelhető ételekről, sörökről van szó, akkor mire gondoljon az utazó?
A sört illetően mindenek előtt vessük futba a bajor sörtisztasági törvényt és az azt tövező legendát. Tehát ugye ezen a területen soha nem volt érvényben a bajor sörtisztasági törvény, úgyhogy a belgák abszolút nincsenek elájulva attól, hogy árpamalát a vízkomló élesztő. Jellemzően északi területről beszélünk, a söreik erősebbek és minden létező dologgal fűszerezik őket, de még a gyengébb söröket is. Ez ott abszolút nem számít szentséggyalázásnak, soha nem fognak birokra kelni amögött, hogy szabad a sörbe valamiféle gyümölcsöt vagy fűszert beledobálni. Következésképpen rendkívül gazdag sörkultúráról beszélünk, amiben dominál az egyházi hagyomány. Tehát ne felejtsük el, hogy maga a trappista sör kifejezés mit takar, ugye a Le Trapp kolostor határozhatja meg, hogy melyik főzde nevezheti magát trappistának, és túl azon, hogy egy bizonyos minőségi minimumnak meg kell felelni, azon kívül még az is kell hozzá, hogy valaki trappista legyen, hogy csak önfenntartásra vagy jótékonyságra fordíthatja a bevételt, tehát klasszikus kapitalista piacorientált cég, még akkor sem, ha egyházi nem kaphatja meg ezt a címet. Az, hogy egy sört kér valaki, az teljesen evidens, hogy nem csak saját sörön látít, de saját sörös poharat kap hozzá. Nincsenek egyen poharak, ez föl nem merülhet, a szint alatti történet. Ami pedig a konyhát illeti, ugye a konyha, ami nekem nagyon karakteresen jelent meg, és amiről nagyon el lehet mondani, hogy hűde belga, azra együtt ez a belga, ugye ez egy csapda, mert általában, ha valakit az ember megkérdez, vagy vallonként, vagy flamandként definiálja magát, kivéve Hercule Poirot. Tehát ez egy más kérdés.
Igen, de őt egy angol találta ki, úgyhogy...
Mert továbbá nem létezett, igen, ez egy nagyon fontos dolog, tehát ez a Sibyl Zsik, ez valóban elhangzik ott. De két olyan étel van, amivel nyilván nem mondok semmi meglepetést. Az egyik, ami ilyen nagyon-nagyon népszerű főétel, ez a fehérboros kagyló, amit boldog-boldogtalan fogyaszt, lehetőleg a híresen jó belga sült krumplival, tehát ez abszolút működik ez a dolog. A másik pedig a gofri. annak a végtelen változatosságával ott találkozni lehet, és amennyire láttam, a helyi erők életének ez úgy része, ahogy például Amerikában a bagel, hogy valaki elindul, és akár beül, akár street foodként, de folyamatosan eszik ezeket a gofrikat. Voltam olyan üzletben, ahol lehetett választani körülbelül 8 féle öntetből, meg valami 40 féle cuccból, amit még rá lehet pakolni, és csak rá kellett bökni, hogy egy gofri alap, ezt kérem alá. Ha nagyon hülyén akarom kombinálni, akkor szól, hogy szerintem én ezt nem csinálnám, de ha ragaszkodom hozzá, megkapom, mert hát a vevő diktál. Úgyhogy ez szerintem nagyon jól kitapintható, hogy amilyen közhely, hogy Belgiumban gofrit esznek, tényleg.
Nekem azért van egy másik végletem a sörre. Én ezt akkor fedeztem fel, amikor egyszer két hétig Brüsszelben voltam egy ilyen program keretében, különböző újságírók voltak összezárva, és akkor nagy okosságokat kellett csinálni. És hát ugye egy ilyen nagyon klassz diákszállóban laktunk, ahonnan a másik oldalán volt egy jazz kocsma, amit jazz zenészek adományokból tartottak fenn, úgyhogy ott azt zenélhettek, amit ők akartak, nem pedig amire a közönség fogékony volt. Éppen ezért nem sokan voltak legtöbbször, viszont egész kiváló zene volt, és amikor bementünk, akkor az egyik dolog, amit mindig ittunk, hiszen az sokkal olcsóbb volt, mint minden más, az a jó munkás emberek söre, az úgynevezett zsüpilé, ami egy tök egyszerű láger típusú sör, teljesen szembe megy minden ilyen hagyománnyal, amit most elmentél, viszont sokkal olcsóbb, és nagyon sokan szeretik.
Azt szokták mondani, hogy az a helyi kőbányai.
Igen.
És ugye egy időben a belga első osztályú labdarúgó bajnokság is a Jupiler League névre hallgatott, tehát szponzorálta, és azért erősen valószínű, hogy nem véletlen, hogy a szurkolók lelkét ez a sör tudta legjobban megszólítani, nem pedig valami bonyolultabb gőz vagy lámbik. És igen, ez is része, de ugye itt pont beszéltünk Észak-Rajna-Vesztfália kapcsán, hogy haladunk a határhoz, azért a belga-holland konyhának a hatása, vagy fogalmazunk, hogy a német-alföldi konyha hatása, az érzékelhető. Ugyanígy visszahat ugye Belgiumra is Németország közelsége. Ne felejtsd el, például Aipen közelében van egy jelentős német kisebbség is Belgiumban, bár erről kevésbé szoktunk beszélni. És ezek a világos sörök egyébként csapon megtaláltak, nem csak a Jupiler, hanem annál azért jobb tételek is. És igen, szerintem nagyon jellemző az ő sörkultúrájukra, hogy van egy kiváló hely, nem messze a Nemzet Ereszétől, amit megint meglátogattam. Nem tudom, hogy kéne ejteni a nevét, Le Cirio vagy Le Cirio. Igazából tényleg nem tudom, nem is ez a lényeges, hanem amikor tavaly elmentem oda, meg idén is, eleve örömet okozott, hogy ugyanazt a pincért láttam. Jó, persze egy év nem nagy távolság, de akkor is. De a dolog lényege, hogy most is egy kvákot ittam, meg egy évvel ezelőtt is egy kvákot ittam. Ugye a kvák az egy elég karakteres belga vörös sör. És szerintem, hogy nagyon sokat elmond az ő sörkultúrájukról, hogy idén, amikor kértek a kvákot, megjött a maga klasszikus fogyasztási poharába. Hogy néz ez ki, mint egy lombik, ugye?
Igen, van egy ilyen fa szerkezet, ami tartja magát ezt a lombikot, mert különben füle nincsen, de tényleg olyan, mint hogyha valami kémia szertárból hozták volna elő.
Így van, és az a trükk benne, hogy a rutintalan ember azonnal megpróbálja kivenni a fa szerkezetből, és bénázik vele, holott a dolognak a lényege, hogyha a fának a nyelét markoljuk, meg hihetetlen stabilitást adnak, és így kell inni. Na, egy évvel ezelőtt, amikor beültünk oda, akkor kértünk kvákot, és a pincér jelezte, hogy természetesen hozza, de most olyan sokan kértek kvákot, hogy nem tudja ebben a hagyományos kiszerelésbe hozni, tehát választunk-e mást, vagy pedig beírjuk a kvákkal úgy, hogy másféle pohár érkezik. És ez egy nagyon-nagyon jó pontot kapott tőlem ezért, mert pontosan tisztában volt vele, hogy a külföldi számára valószínűleg egy nagyon nagy élmény, hogy így fogyasztja. Bennünk viszont volt annyi rutin, hogy már nem az okozott örömet, hogy jaj, de jól néz ki a pohár, és selfit csináljunk fel a Facebookra, hanem a kvákot tényleg szeretjük, vagy ez egy jó sör, és mondtuk, hogy jöhet, erről a fiszkó vigyorogni kezdett, és valami olyasmi mondott, hogy maguk tényleg szeretik a sört.
Még egy emlékem jutott eszembe Brüsszelből, amit szerintem, hogyha valaki jár arra, akkor érdemes berakni a túrára, hogyha egy ilyen gasztrotúrát tervez magának. Az pedig a főtér közelében található egy kis mellékutca sarkánál a La Cercueil, a kripta nevű hely, amire várni kell, hogy kinyisson, és egy tényleg egy kriptáról van szó. Tehát ha kinyitják, akkor úgy néz ki körülbelül a főpincér, mint a Rocky Horror Picture Show-ból a komornyik, tehát egy ilyen fél hulla, és tényleg levezet egy kriptába, egy régi kriptába a lépcsősor, ahol ilyen komoly falvédő szőnyegek, amik templomokban, esetleg katakombákban találhatók voltak régen, vannak, és hát van, rá is játszottak erre eléggé, tehát például koporsó asztalok vannak, üveg feltéttel, hogy oda rá tud tenni a porodat, és akkor hát ehhez ugye mérten ezeket a belga söröket, például egy jó krikket, vagy valami hasonló ilyen málnás, vagy cseresznyés sört, hát ez ilyen koponya formában adnak, hogy amikor a hab, ami ilyen jó rózsaszínes, az kijön belőle, akkor legyen egy kis ilyen horrorfilmes felhangja. Nem tudom, hogy itt jártál-e.
Nem, de ismét szélesedett a motivációs bázisom, hogy visszatérjek Brüsszelbe, mert azt a város nehéz megunni, tehát egy nagyon színes, én úgy mondanám, hogy egy jókedélyű város, ha fogalmazhatok így. Most nyilván nem sétáltam el Molenbeek negyedből, hogy azt is föltérképezzem, mert azért lehet, hogy egy kicsit más benyomásokat szereztem volna, de alapvetően maga Brüsszel belvárosa tényleg egy jókedélyű, mosolygós település, ahol azt lehet mondani, hogy a városnak van arca, van karaktere, van lelke, és ez már önmagában vonzó.
Abszolút, és egy nagyon vicces, hogy állnak hozzá mondjuk az ilyen új dolgokhoz. Nagyon-nagyon sokan szeretik a különböző bevándorlóknak a konyháit, nagyon színesítette egyébként a felhozatalt, és érdekes módon azt, amit mi úgy hívunk itthon, hogy vagy úgy, hogy shawarma szendvics, vagy úgy, hogy gyrosz, vagy döner, hát azt ők úgy hívják, hogy import szendvics, ez van kiírva legtöbb ablakra, viszont természetesen nagyon laktató, nagyon jó fűszerezett, nagyon finom, és sokkal olcsóbb, mint sok minden más, ezért nagyon sokan a diákok közül, vagy az irodai munkások közül ezt választják.
Sőt, tapasztalatom szerint nem csak ők, tehát az ember elkezd sétálgatni a Brüsszel belvárosába, akkor azt láthatja, hogy valóban szinte minden nemzet meg tud jelenni a konyhájával, és ugyanakkor a sor áll az egyik előtt, mint a másik előtt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy na most ez népszerű vagy nem népszerűbb, és amennyire érzékeltem, teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, a helyiek ezt úgy látják, hogy ezzel is színesedett a mi konyhánk, nem csinálnak ebből erkölcsi meg morális kérdés, hogy a Istenem, a belga konyha most már nem lesz soha többet a régi, hanem úgy vannak vele, hogy a mi városunk ezzel is gazdagodott, és ezzel is érdekesebb a gasztronómiai kínálatunk. Senkit nem köteleznek arra, hogy gyroszt vagy sfárbát tegyen, hogyha fehérboros kagylót akar enni, de a tapasztalat az, hogyha valaki szereti az egyiket, szeretheti a másikat is, tehát megint csak oda jutunk, hogy a változatosság az gyönyörködtet.
Csodálatos végszó. Alapvetően Észak-Rajna-Vesztfáliáról beszélgettünk, a végén egy jó kis brüsszeli kitérővel, Katona Csabával. Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Hogyha érdekesnek találjátok az adásainkat, akkor írhattok nekünk a Facebook oldalunkon borravaló.hu, illetve miután megismételtük ezt az adást kedden este 9-kor, mert hogy vasárnap reggel 9-kor van a fő műsoridőnk, kedden este 9-kor az ismétlés, ezután a borravaló.hu oldalon meg lehet hallgatni a podcastet. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Köszönöm, Csaba.
Én is köszönöm a figyelmet, és fel Észak-Rajna-Vesztfáliára és Belgiumba.